Én úgy érzem, hogy a család kérdésében nem csak azzal kellene nekünk foglalkoznunk, hogy a család mit tesz a gyerekekkel, hogy hogyan formálja őket, vagy éppen, ami a következő előadásnak lesz a témája, hogy milyen torzulások, milyen bántalmazások érhetik az embert fiatal korában, gyerekkorában. Akár nem csak a fizikai bántalmazásra gondolok, hanem amit János is említett, a verbális bántalmazás. Az is bizony a bántalmazáshoz tartozik, amikor valakit lekicsinlek egy mondattá, vagy te ehhez nem értesz. És ez egy életen át végig tudja kísérni az embert, hogyha nem tudta feldolgozni. De a családdal kapcsolatban azért az is eszembe jutott, hogy a család egy olyan közeg, amely nem csak a gyerek számára fontos, hanem a felnőtt számára is nagyon fontos. És ahogyan vigasztalni tud egy édesanya egy gyermeket, úgy tud egy gyermek egy édesanyát is vigasztalni, és egy szülőt vigasztalni. És ezt én tényleg az Úristen számomra annyira kézenfekvővé tette, hogy a múlt éjszaka ez történt. Ennek lehettem a részese, hogy végül is egy családi konfliktust a fiúnak, a fiúgyereknek az SMS-e, a vigasztalása, a bátorítása oldotta meg. És magam is, és láttam, hogy bólintottak itt a testvérek, hogy azért ezt tapasztaljuk, hogy a gyerekeink mennyire ott tudnak mellettünk állni, mennyire el tudják nézni, és elhordozni a mi tökéletlenségünket. Mert hát hiába az asszony lehet, hogy tökéletes, tehát nem kell péntekre felturbozni, de mégis, ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor tudjuk, hogy tele vagyunk annyiféle nyomorúsággal, hibával. Család. Amikor készültem ott a konferencia közben az előadásra, akkor interneten utána néztem, hogy vajon így, hogy vigasztalás a családban, keresztény családban, milyen témák jelennek meg. És megdöbbentő módon a legtöbbször az a kérdés került elő, hogy a halál völgyének a mélyén járok, vagyis mindig a halállal kapcsolatban hozták azzal összefüggésbe, hogy tulajdonképpen itt van szükségünk a vigasztalásra, amikor egészen megérint bennünket a mulandóságunk, akár úgy, hogy el is megy valaki a minden élők útján, illetve úgy, hogy egyszer megérint a szele, és ott vagyunk annak a halál völgyében. Egy csodálatos bibliai történetet találtam készülés közben, ahol tényleg azt demonstrálja, ami Sámuel második könyvében, ott a Dávid körüli a háza népe, hogy mit is jelent ez a vigasztalás. Ott vagyunk a történetben, hogy Betsabétól megszületik Dávidnak a gyermeke, és az Isten kemény ítéletével kell szembesülnie Dávidnak, aki nagyon fondorlatos módon, de kivonja a forgalomból Betsabénak a férjét. És ugye, ahol olyan döbbenetes, hogy szépen még meg is játsza hozzá, hogy a dicső harcos, aki hát ugye hősi halált halt, és szegény özvegyet a gyász idő letélte után, a király veszi gondjaiba, és veszi el feleségül. És hát az Isten ítélete jön. Amit végig ismerünk, hogy Dávid házából nem vész ki a fegyver. Gyermekei támadnak ellene. De a legszörnyűbb, hogy az a kis baba, gyermek, amelyik Betsabétól született, súlyos beteg lesz, súlyos betegsége verte meg a gyermeket, Isten. Dávid könyörgött Istenhez a gyermekéért, böjtöt tartott Dávid, és amikor bement, a földön fekve töltötte az éjszakát. Udvarának vénei odaálltak melléje, hogy fölemeljék a földről, de ő nem akarta, és nem is evett velük semmit. Én most, ahogy készültem, döbbentem rá, hogy ott fekszik a földön is, hogy fölemeljék. Valahol talán tényleg ez a vigasztalás, hogy a másikat megpróbálom talpra állítani, megmutatni neki, hogy van tovább, van reménység, van a számunkra tovább lépés. Vigasztalás általában a gyászsal kapcsolatban kerül elő. De én úgy érzem, hogy a családban, azért más funkciók is vannak, és más dolgokkal is találkozunk. Nem volt lehetőségem egyik készülésre, mint hogy ennek a női konferenciának a résztvevőit kérdezgettem meg, a ukránokat, hogy szerintük a családnak mi az a jelző, az a gondolat, amit ők hozzáfűznének. Szükségem lenne 4 ember segítségére. Légy szíves, nekem segítsél, Zoli. Az egyik, amit szeretnék, hogy megnézzünk közösen, lemondás, odállj el, légy szíves. Segítséget kérek a segítségtől. A második szó az, hogy segítség. A harmadik, megkérhetlek téged be a elfogadás. És talán a negyediket én fogom kézben tartani, és az pedig azt jelenti, hogy valami más. Ezt ott a részek mondták, hogy hát nem is tudom, nem tudom megfogalmazni, de valami nagyon lényeges. Azt szeretném kérni a testvérektől, hogy aki úgy érzi, hogy a családban a legnagyobb, legfontosabb dolog, amire nekünk szükségünk van, az, hogy a lemondás, hogy a másiknak az érdekét tudjuk nézni. Vagy akik úgy érzik, hogy a családnak az a lényeg, hogy tulajdonképpen segítséget adunk egymásnak. Vagy a család az a hely, ahol én magamat adhatom, elfogadnak engem úgy, ahogy vagyok. Van egy film, amelyik ugye a Bridget Jones napjójáról szól, egy fiatal, szingli lány, aki nem talál magának társat, és melyik az a mondat, amelyik őt megfogja a Darcy-ban, akivel találkozik, amikor a Darcy azt mondja, hogy én úgy kedvellek téged, ahogy vagy. Tehát valahol a családnak ez a lényege, hogy ahogy vagyok, úgy fogadnak el engem. Illetve valami más. Tehát én azt kérem a testvérektől, hogy mindenkinek egy szavazata van. Ez a legrizikósabb, mert itt meg is kell fogalmazni, hogy akkor mi legyen az a másik szó. Ki az, aki úgy érzi, hogy a lemondás az, amire szükség van a családban? Ki az, aki a segítséget találná a legfontosabbnak, illetve az elfogadást tartja a leglényegesebb családi életben? Hadd kérem akkor, hogy akik az elfogadásra gondolnak, kezüket fel. Igen. Egy valakit megkérhetek, hogy miért tartja ezt fontosnak, az elfogadást? Lehet téged? Gyere, légy szíves.
Hát már a gyermek, amikor megszületik, ugye különféle adottságokkal rendelkezünk, és az a gyerek, aki állandóan úgy érzi, hogy a szüleinek van elvárása vele szembe, és ő annak nem tud megfelelni, az egy ilyen konfliktus helyzetbe kerül. A szülők nem tudják a gyereket úgy elfogadni, ahogy van, akár fizikai megjelenésre, akár képességeire tekintettel, akkor abból nem lesz egészséges felnőtt. A másik az elfogadásnál a házasság idején, ugye az új papa, új mama, anyós, após és a veje meg a menye, szerintem nagyon sok konfliktus van abból, hogy kölcsönösen nem igazán tudják egymást elfogadni. Ha nem tudom úgy elfogadni a menyemet meg a vejemet, mint a lányomat meg a fiamat, akkor abból nem fogjuk kisülni. Ha nem tudom az apost, anyóst úgy elfogadni, mint édesapámat és édesanyámat, az megint nem vezet eredményre.
Köszönjük szépen! Ki az, aki úgy gondolja, hogy tulajdonképpen egymás segítésére adatott a család? Kezed föl! Itt is szabad kérdem valakit, hogy megkérhetlek röviden, hogyha elmondanád, hogy miért erre, ugye egy kicsit kevesebben, de pont ezért érdekes, hogy miért érzed a segítséget.
Én gyakorlatilag az elfogadás és a segítség, ez a kettőt így összekötöttem, nem tudom szétválasztani a kettőt, viszont olyan mélységekbe, ahol az ember süllyed és nem tud kiemelkedni, ott viszont kell egy olyan segítség, amivel a másikat ki tudom emelni a gödörből, viszont elfogadom őt olyannak, amilyen, és nem akarom rá erőt szakolni az én elképzelésemet, hanem hogy ahogy ő működik, úgy próbálok neki segíteni, hogy a mélységből ki tudjon jönni.
Köszönjük szépen, köszönöm szépen. És akkor a harmadik szavunk a Zolinak a kezében van, fordítsd felém. Elfogadás, segítség és a lemondás. Lemondás. Valaki erre szavaz, lemondásra. Mindenkinek egy szavazata volt, Köszönöm szépen, és a valami más szavakat gyűjtenék még, hogy mit tartunk fontosnak a családban, a többit le lehet tenni, és nagyon szépen köszönöm a segítőknek. Van-e valami más szó még? Igen, Péter?
Ez a három fogalom, amit átjátok, az nagyon jó, és magában mindig az, de körülbelül ugyanannyit ellene is föl lehet sorolni. Megítélésem szerint egy házasság ahhoz túl komoly dolog, hogy mi magunk elintézzük, mert mind a három, hogy én mondok le, én segítek, és
elfogadás.
És én fogadok el.
Jó, köszönöm szépen. Valahogy
egy Gyökesi Bandi bácsinál, hogyha ketten vannak hármasban, akkor működnek.
Mindenki hallotta, ugye, hogyha ketten vannak hármasban, vagyis hogyha tényleg az Úristen is ott van ebben a relációban. Igen? Összetartozás, igen.
Szeretetet mondom.
A szeretet.
Akkor mindegyik megoldható.
Igen, a szeretet. Köszönöm szépen. Van-e még más? Igen.
Nagyjából az összetartozás, szerintem a szövetségben egy gyerekság, hogy egy életet
készít. Szövetség. Igen, köszönöm. Igen.
Empátia.
Empátia.
Elköteleződés.
Elköteleződés. Igen. Idő. Időt adni egymásnak. Köszönöm szépen. Mindezek, amik itt elhangzottak, valahol azért éreztük, hogy összetartoznak. Hogy mindezek pillérei, alkotó elemei a családnak. De azért van egy ilyen kérdés bennem, éppen a két utolsó megszólalása kapcsolatban, az elköteleződés, illetve az, segíts nekem, hogy Laci, te melyiket mondtad? Szövetség. Hogy vajon a szövetséget és az elköteleződés kifejezést szoktuk-e a családdal kapcsolatban használni? Vagy azt inkább a, hallottam is már, azt inkább a házassággal kapcsolatban szokott ugye elhangzani, de vajon a családhoz is hozzátartozik az elköteleződés? Elköteleződök édesapám, édesanyám felé? Gyerekeim felé elköteleződöm? Igen. Ritkán szoktuk ezt a kifejezést használni a családdal kapcsolatban, én azt hiszem nagyon jó, hogy előkerült, mert valahol összefügg. A családnak a alapja a férfi és a nőnek a házassága, a kapcsolata, amit most már így kell, hogy mondjak, hogy a család az tulajdonképpen az Úristennek a kitalációja, ő az, aki ezt adta nekünk ajándékba, a családot, amelyikben nem egyszerűen csak a vigasztalás van jelen, hanem én inkább így fogalmaztam meg a magam számára, hogy ahogy a Szent Lélekkel kapcsolatban szoktuk mondani, hogy ő a pártfogó, aki ott van velünk, akiről azt mondja, hogy nem, elküldöm, és itt lesz veletek. Hogy így fogalmaztam meg a magam számára mindazt, ami itt elhangzott, és ami a papíron is le volt írva, és elhangzott, hogy tulajdonképpen a család az a hely, ahol ott vagyunk egymás számára. És nagyon köszönöm Péternek a gondolatát, hogy ketten, hárman vagyunk, illetve öten, hatan vagyunk, vagy hatan, heten vagyunk, vagyis, hogy ehhez a közösséghez, ehhez a mi kis sejtünkhöz hozzátartozik az Úristennek a jelenléte. Én úgy érzem, ez az állandó ottlét, jelenlét egymás mellett, ott lenni egymás számára, ez az, ami Isten tervében szerepel. Ádám mellé oda állítja Évát, és tulajdonképpen az ő életcéljukban is elhangzik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Vagyis az Isten egy ilyen egységet gondolt el, amivel a mi életünket boldoggá, örömtelivé akarja tenni. És tényleg így van ez? Ilyenek a családok? Kettőtől vagy fél háromtól négyig egy olyan családot kellett telefonon keresztül lelkigondoznom, ahol szembesültünk azzal, hogy minden, amit az Isten eltervezett, nem így valósult meg. Egy olyan világban vagyunk, amelyikről így szokta a római levélt szeretem idézni, hogy a hiába valóságnak alávettetek. Vagyis egy megromlott világban vagyunk. már Ádám és Éva történetében találkozunk rögtön azzal, hogy az a harmónia, az az egység, amelyet az Úristen teremtett, ajándékozott férfinek és nőnek, ez megbomlott. És az egység ott bomlott meg, amikor az Istennel szembe kerültek, és figyeljünk csak tovább, amikor Ádám rámutat Évára, és Éva meg tovább mutat. Amikor valami zavar keletkezik abban, hogy mi szövetség lennénk, mi összetartoznánk, mi egymás mellett állnánk, mi egymást vigasztalnánk, mi egymást pártfogolnánk, csodákat. Ádám beköpi Évát, Éva pedig rákenné az egészet a kígyóra. Az egyéni felelősségvállalás helyett mindegyik a másikra mutat. És valahol ennek a levét isszuk meg a mai családjainkban is, a megromlott, a hiábavalóságnak alá vetett világban, hogy az emberek között ez a harmónia, az Isten által teremtett harmónia megbomlott. Nem akarom az egész Ószövetséget felidézni, de rögtön Ádám és Éva történetét követően a két gyermekük, Kain és Ábel. A rögtön belép az ő életükbe a vetélkedés, az irigység, az, hogy Kain megirigli Ábelnek az őszintébb hitét, hogy egy harmonikusabb kapcsolatban van az Úristennel, hiszen nem tudom másképp értelmezni azt, amikor ugye azt olvassuk, hogy Ábelnek az áldozatát elfogadta az Isten, Kainét nem. Valószínűleg a szívüket nézte, ahogyan az éneknél is elhangzott, hogy nem a hangunkat nézi, amelyik reket, hanem a szívünket nézi az Úristen. Akkor is, amikor dicsérjük, és akkor is, amikor áldozatot mutatunk be neki. És aztán folytatódik a történet végig az Ószövetségben, a családoknak a katasztrófája, a családoknak a tragédiája, akár az, amiről majd fogunk hallani Sándor testvérem szájából, a bántalmazás is, amikor kinézik maguknak Támárt, kinézi magának Dávidnak egyik fia, és megerőszakolja. Trükkel megerőszakolja ezt a naív lányt. És megromlik a családban nem csak a testvérek közötti kapcsolat is, hanem a legdöbbenetesebb az, hogy megromlik a kapcsolat a szülő és a gyerek között. Dáviddal szembe fordul Absalom. És amilyen furfangos volt Dávid Betsabé férjének a kiiktatásában, olyan furfangos Absalom abba, hogy az ő édesapjának a pozícióját gyengítse. Elkezdi a suttogó propagandát, lehetne így mondani. Jöjjetek, nem úgy oldotta meg a király a dolgokat. A fiú az apja ellen támad. Döbbenetes, hogy az apjának menekülnie kell a saját palotájából, mert puccsot hajt végre tulajdonképpen az ő saját fia. És hát amikor most itt együtt vagyunk, akkor egy statisztikai adatot olvastam, hogy minden percben az Egyesült Királyságban 8000 embert lehet számolni, hogy elidegenedik a családjától. Mit jelent az, hogy elidegenedés egy családban? Benne van a szóban, hogy amikor valaki úgy érzi, hogy ő nem tartozik oda, hogy ő idegen, és úgy is bánnak vele, úgy is kezelik őt. Még egy statisztikai adat, hogy a lakosság, a földön élő lakosságnak 27%-a, valószínűleg egy reprezentatív felmérést végezhettek, a nyugati országokban, tehát nem az egész lakott föld, a nyugati országokban, az emberek 27%-a olyan, akinek valamelyik családtagjával rendezetlen a kapcsolata, sőt, nem áll vele szóba. Hát mi ez? Vigasztalás a családban. Na de hova menjek? És szándékosan egy olyan példát szeretnék hozni, ami a külmisszióra utal, Egyházak világtanácsának a női osztályát egy Malaviban született asszony vezeti, csak a keresztnevét mondom, hogy Moyo. És ott volt ezen a konferencián, Larnakába, és bemutatkozott, és azt mondta, hogy a molyónév azt jelenti, hogy talppal született. Tehát, hogy nem fordult meg, hanem így lábbal jött ki. És amikor úgy elmosolyodtunk, akkor mondta, hogy 6 hónapra. Mert a bátyám úgy megverte az anyámat, hogy beindult a szülés. És mondja Molyó, hogy csodájára jártak az emberek, hogy azok között a puritán, nem is puritán, a primitív körülmények között egyáltalán életben maradt. És hát az édesanyja így is fogalmazott, hogy neked feladatod van, téged az Isten biztos, hogy elhívott. És valóban lelkész lett belőle, és most pedig ennek a világszervezetnek az egyik osztályát vezeti. De családon belül ő így fogalmazott, eltelt 30 év, 40, bocsánat, 40 év, 40 éves Molyó. A mai napig Isten kell kérnem, hogy szóba tudjak állni ezzel a bátyámmal. Pedig nincs harag bennem, de idegennek érzem. Hát igen, akkor itt most mit tehetünk? Mert ez a valóság, amiben élünk, és ez nem csak a világban, a szekuláris világban van, hanem a mi közegünkben, az egyházban is. Az egyik gyülekezetemben már az egy nagyon nagy előrelépés volt, hogy 2 haragos testvér egyszerre tért el az oltárhoz úrvacsoraosztáskor. Az egyik itt, másik ott. Ismerősek ezek a történetek, itt van bennünk. Megromlott a harmónia. Az angolban van egy ilyen, hogy lehet játszani a szavakkal, a harm és a harmony. A harm, ami azt jelenti, hogy valami bántódás, sérülés, és sérülésből el kéne jutnunk a harmóniáig. De hogyan? Én ezen a mostani délelőttől nem fogom ezt megoldani ebben az előadásban, hanem főleg azt szeretném, hogy beszélgetés, a délutáni beszélgetésnek hadd tudjon ez a témája lenni, hogy hogyan tudunk gyógyulást vinni a családoknak az életébe. De ugyanakkor mégis azt 2 dolgot szeretnék azért kiemelni. Az egyik az, amiről éppen Péter beszélt, hogy amikor megromlik a kapcsolat az Úristennel, akkor annak lesz a következménye az, hogy a családunk életében is bekövetkezik a krach. Most találtam meg a jegyzetemben, ugye az idősek felé való szolgálata a gyerekeknek, hogy ez azért nem csak föntről lefelé, tehát a nagy felnőtt a kicsi gyereke felé, hanem ifjú a szülei felé is kell, hogy szolgáljon. Jézus egyik alkalommal Máté evangélium 15. fejezetében számon kéri a kellőképpen hipokrata farizeusokat. Ti pedig így tanítotok, ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek. Ezt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Mi az, amiről itt Jézus beszél? Hogy a gyereknek kötelessége a szülei felé viszonozni mindazt, amit kapott. Anyagilag támogatni. Most egy izgalmas kérdés lesz majd a parlamentnél, nem is tudom, hogy eldőltem már, hogy lesz-e szülőgondozási pénz, kötelező lesz-e, hogy a gyerekek támogassák a szüleiket. Azért én azt hiszem, hogy Afrika erre nagyon jó példa, ahol a társadalombiztosítás a gyerekekben van, és az unokákban van, ahol azért ez egy természetes dolog, hogy a gyereknek van kötelessége a szülei felé. Ma hány olyan idős otthonban lakó van, akit nem látogat a gyereke? Hány olyan asszonyt ismerünk, vagy férfit ismerünk a gyülekezetünkben, akik egyszerűen nyomorúságban vannak, miközben a gyerekeik kerék meghajtású autóval, mondom, jippel közlekednek. Szóval ez a valóság. Akkor hogyan? Hogyan lehet a megromlott családi életet, hogyan lehet ezt az önzést meggyógyítani és feloldani? Hát úgy, hogyha tényleg az Úristentől kérjük az ő lelkét, hogy segítsen nekünk. döbbenetes volt, hogy miközben én készültem erre az előadásra, vagy inkább így mondanám, hogy közös gondolkodásra, akkor egy örmény papnéval ültem le az ebédlő asztalnál, és akkor nekem állt, hogy mit csináltok az erőszak kérdésével, a családon belül erőszakkal, mit csinál a feleség olyankor. Hát mondom, és te mit csinálsz, mint női missziós lelkész, hogy figyelj, mikor mondjuk a férj durván bánik a feleséggel, akkor mit mondasz neki? És hát akkor kezdtem mondani, hogy tudod, azért, hogyha nagyon veszélyes a helyzet, ha fizikai bántalmazás történik, akkor azért lehet, hogy az ember megkockáztatja azt, hogy el kellene költözni otthonról, vagy megkockáztatja azt a gondolatot, hogy hát esetleg külön kellene élni, elválni. Hallgatott, csak szomorúan nézett rám. És akkor elmondta, hogy papa férjem, de nagyon vehemens. Nagyon sokszor megbánt engem. És tudod, akkor én azt csinálom, hogy nem szólok semmit, és azt a munkát kezdem el végezni, amit a legjobban utálok, elnézést, hogy így mondta. Nem szeretem este elmosogatni az edényeket. A vacsora után edényeket mindig ott hagyom, hogy majd reggel. És tudod, amikor vége a vacsorának, amikor megbántott a férjem, akkor oda megyek, és elkezdek mosogatni, és a férjem pedig elkezd gondolkodni, hogy mi ütött ebbe a nőbe, hogy azt csinálja, amit nem szeret, és közben nem szól semmit. És aztán utána, amikor befejeztem, és férjem kérdezi, mi van, én csak mosolyogva bólintok, és bemegyek a szobámba, és imádkozom. Egy, másfél, két órát, és Isten elé viszem, hogy Istenem, mindazt a frusztrációt, ami bennem van, ezt te változtasd gyümölcstermő erővé. Mert ha én most elmondanám a bírálatomat, a kritikámat, akkor én magamat védeném, és magamat helyezném előtérbe. De nekem nem ez a feladatom. Amikor ide jutottam a hallgatásában, akkor hirtelen nem tudtam, hogy mit kezdeni, hogy van ez, hogy magamat helyezni, magamat védeném, és aztán rám néz, és azt mondta, hogy itt a kulcsa mindennek. Minden emberi kapcsolatnak. Az a kulcsa, hogy magadat véded, vagy a másikat akarod emelni. És ezt a szót mondta ki, alázat. És most hadd olvassam az igét, amire utalt. Efezus 5:2. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Nem alázkodjatok meg, hagyjátok magatokat megalázni, hanem abban az értelemben, abban a jó értelmében legyen az alázat, hogy meg tudok magamról felekezni azért, hogy ott legyek a másik számára. Hogy a másiknak tudjak segíteni abban, hogy megismerje, hogy hol vétett. Azt mondja, másnap reggel, a reggeliző asztalnál. Mindig jó beszélgetésünk van. Nincs benne indulat, nincs benne önmagam féltése, hanem egy őszinte, konstruktív beszélgetés lehet belőle. Én úgy érzem, hogy amikor Ádámról, Éváról beszéltünk, meg Kainról és Ábelről, meg Absalomról, akkor tulajdonképpen pont az ellenpéldáit mondtuk el ennek az alázatnak. Amikor az ember önmagát félti, és attól fél, hogyha megalázkodik, akkor elveszíti önmagát. Pedig ha megalázkodik, nyeri meg a helyét a családban, és lesz meg tényleg az a szövetség, az a közösség, amire mi vágyódunk. Valahol az önzés elleni küzdelem. Ebben látom ennek a titkát, abban, hogy egymás felé meg tudjunk alázkodni. És felolvasom az egész szakaszt. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, ugyan engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Vagyis aki a keresztjét felveszi, az követi Jézust. És aki fel tudja venni, önmagát föl tudja adni, az tud tényleg harmonikus közösséget teremteni az Isten erejével maga körül. És a másik gondolat, amit szeretnék hozni, ez a Korintusi Levél, második Korintusi Levél első fejezetének harmadik és negyedik verse. És ez már kifejezetten a vigasztaláshoz tartozik. De a vigasztalás bőve van nál, mint hogy a halál mesdjéjén egymást bátorítjuk, felemeljük, hogy van feltámadás, van örök élet, van reménység. Ebben a vigasztalásban az is van, hogy amikor esetleg egy munkahelyen beledöngölik az embert a földbe, és azzal szembesítik, hogy te nem vagy egy jó munkaerő, mert nem tudsz a multi kívánalmainak megfelelni, mert te már este 9-kor haza akarsz menni, pedig még 10-ig lenne munka. És ezt nem véletlenül mondom, mert tapasztalom a gyerekeimnek az életében, hogy este 10-kor még nem lehet vele beszélni, mert a munkahelyén van esetleg. Vagy amikor az iskolában minősítik a gyerekeket, és ez már közel van, hiszen a gimnáziumban tapasztalom, hogy mennyire keményen lehet gyerekeket azzal szembesíteni, hogy hát te ehhez nem értesz, te buta vagy. Amikor az ember beledöngölik, tudja a másiknak a családjában azzal, hogy tényleg elfogadjuk egymást, hogy értékesnek tartjuk egymást, valóban tudok egymás erősítői, vigasztalói lenni. De a következő igét olvasnám, tehát 2 Korintus 1. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Amikor nyomorúságban vagyunk és rászorulunk a vigasztalásra, ott van az Úristen. Ott hagyom, vagy befejeztem a mosogatást és bemegyek a szobába. Hagyom, hogy az Isten vigasztaljon. Másnap reggel van miről beszélgetni. Van miben emelni a társamat, és van miben erősíteni a szövetségünket a házasságban és a családban. És én úgy érzem, hogy mind akik itt vagyunk ebben a teremben, bizony hordozunk sebeket. El is hangzott némelyikünknek a bemutatkozásában, hogy esetleg a kapcsolataink megromlottak, a családi válás van mögöttünk, vagy megözvegyült az ember, vagy egyszerűen más szinten érzi azt, hogy kudarcot vallott, hiszen egy hiába valóságnak alávetett világban vagyunk, ahol a bűn bennünket is ér. De az Isten minden kudarcunkból, amiben megvigasztal bennünket, profitot tud teremteni. Mások vigasztalói tudunk lenni. És ezt a mondatot és az igét azért hoztam a testvérek elé, mert János azt is kérte, hogy beszéljek arról, hogy mi a szolgálatom. Hát a női missziói szolgálat, én azt hiszem, hogy a külmisszióban is ezt át lehet élni, kint Afrikában is. Ez, hogy aki sebet hordozott, begyógyult, az tudja a másikat gyógyítani. El tudja mondani, hogy hol van az orvos, az tud vigasztalni. És az utolsó gondolat, amit a testvérek elé hozok, hogy a család, az nem csak az a család, amiből mi jövünk, a gyerekeink, a házastársunk, hanem használjuk úgy is, hogy az egyház közössége, a gyülekezet is olyan, mint egy nagy család. Amerikában anyák napján nem csak az édesanyákat köszöntik, hanem az anyaszentegyházat is köszöntik. Elhangzik én imádság, és az igehirdetés is ezzel foglalkozik, hogy tulajdonképpen egy olyan közösség vagyunk, mint ahogyan az anya köré gyűlnek a gyerekeik, vagy egy ének, azért akadoztam most, mert szeretnék egy éneket énekelni, aminek az az első sora, hogy mint atya körül az asztalt, körülünk, ugye 289-es lesz majd, ott ugye az atya körül, hogy az édesapa, aki a családnak a feje, akinek a felelősséget kell vállalni a családjáért. Ilyen az Anya Szent Egyház is, ahol egymást tudjuk erősíteni, de csak úgy tudjuk vigasztani és erősíteni, hogyha megvan bennünk ez az alázat. Ha nem azt nézzük, hogy a másik honnan jött, milyenek a képességei, milyen a háttere, hanem ahol azt érezzük, hogy ő a fontos. Azért, hogy az Istentől kapott értéket a harmból, harmony, tehát a sérülésből egy épp, harmonikus dolog lehessen. Ez a gyülekezet népének a kötelessége. Hiszen állandó támadásnak van kitéve a család, szokott közhelyesen hangzani, de ez tényleg így van. A családi élet támadásnak van kitéve. Az egyház élete is, mint Isten családja támadásnak van kitéve. De éppen ezért kell összezárkóznunk. Spurgeontől egy idézettel fejezném be. Isten népének természetes lényege, hogy összetartson, és testvéri közösséget ápoljon. A fenevad magányosan kóborol az erdőben, a juhok nyájba tömörülnek. A fenevad, tudjuk, kire jutalunk itt. Nyájba tömörülni, és tanulni az alázatot Krisztustól, ahogyan ő benne is volt, és ahogy a János 8-ban egy asszonyt emelt föl, akit mindenki meg akart kövezni, és bele akart döngölni a földbe, és őt emelte föl. Menj el, én sem ítélek el téged, többé ne védkezzél. Adja Isten, hogy így sikerüljön megélnünk. Köszönöm. Thank you.